szerkesztője. A mai műsor témája a 2016 nyarán lezajlott Szentmárton zarándoklat. A zarándoklatról én magam fogok beszélni, a jelen műsorban beszélgető társam nem lesz, de a műsor végén felolvasok majd néhány zarándokbeszámolót, melyet a zarándoklaton résztvevők küldtek el számomra e-mailem. Közösségben lenni Szentmárton nyomában. 2016 jeles év volt a katolikus egyház szenttiszteletében, hiszen ez az év volt Szentmárton születésének 1700. évfordulója. A magyarországi ünneplések alapvetően két helyszínre koncentrálódtak, Pannonhalmára és Szombathelyre. Pannonhalma Márton oltalma alatt áll hosszú évszázadok óta, az ünneplés méltó helyet és lehetőséget biztosított a bencés szerzetes közösség számára. A bencés monostor a Szent Magyarországi tiszteletének legősibb helye, 1000 éve őrzi a Szent Szerzetes Püspök emlékezetét. Az évforduló megünneplésére a bencés szerzetes közösség 2016-ot Szent Márton évként jegyzi, és számos rendezvénnyel, programmal ünnepi meg védőszentjének születésnapját, méltó emléket állítva a szentnek. Szent Márton alakja összeköti a szerzetességet a pásztori szolgálattal, Pannoniát Galliával, az ókort és a középkort a jelennel, és összeköti elsősorban azokat az embereket, akik emlékével kapcsolatba kerülnek. A pannonhalmi Szent Márton év éppen ezért a közösségépítés és a kulturális párbeszéd gyújtópontjai köré épül. Olvashatjuk a jubileumi év honlapján. Az emlékév 2015. november 11-én kezdődött, és 2016. november 11-én zárult. Az emlékév jelmondata ez volt: közösségben vagyunk. A Szent két névnapja közé eső évben több mint 30 program került megrendezésre, mely programok célja a párbeszéd és a közösségek találkozása volt. 2016. július 16-a és 24-e között került sor Szent Márton két legfontosabb magyarországi emlékhelyét összekötő gyalogos zarándoklatra, melynek jelmondata pontosan jelezte a zarándoklat célkitűzését is: Szent Mártontól Szent Mártonig eljutni, fizikailag és lélekben is. 61-en indultak el július 17-én vasárnap délelőtt Pannonhalmáról, és 51-en érkeztek meg a következő hét szombatján Szombathelyre. Az induláskor minden zarándok egy zarándok keresztet kapott, melyet Szentmise keretében a bencés főapát áldott meg, és adott át a zarándokoknak. A zarándok kereszt a Szent Márton év szimbóluma. A plasztika karakteres elemei, a pontok és a közöttük lévő vonalak keresztformájú hálózatot alkotnak. Egymással kapcsolatba lépni és kapcsolatba maradni életre szóló meghívás. Ennek a bátorságnak és hűségnek tanulja számunkra Márton. A kereszt formailag Szent Mártonnak a pannonhalmi bazilikába őrzött ereklye tartóját idézi, amely mandula alakú dicsfényt, valamint keresztet formáz. A kereszt hátoldalán olvasható a Szent Márton év pannonhalmi jelmondata: közösségben vagyunk. Mindannyian, akik Szent Márton spirituális örökségével kapcsolatba kerülünk, hálót alkotunk. Ebben a közösségben tartunk Krisztus felé. Így szól a Szent Márton kereszt leírása. A zarándokok tehát két jelmondatot és azok üzenetét magukénak tudva indultak útnak. Az egyik jelmondat Szent Márton életére utalt, a másik pedig arra a tevékenységre, amelyet a Szent Már a korai keresztény időkben megvalósított, s amely a mai idők egyik legfontosabb egyházi megnyilvánulására utal, a közösségre, a közösség fontosságára. Mit jelent egy mai ember számára a zarándoklat, és az, hogy ezen részt tud venni, vagy részt akar venni? A zarándoklat egy máig élő, sőt napjainkban újra reneszánszát élő társadalmi gyakorlat. A zarándoklat, mint vallási és kultúrtörténeti hagyomány, egy adott korban létező jellegzetességekre, átfogó társadalom és eszmetörténeti folyamatokra utal. Szerepe indikátorként is felfogható, mely a kultúra más területeivel kapcsolatban fontos utalásokat tartalmazhat. A zarándoklatok, írja Tüskés Gábor, a vallási ismeretanyagok közvetítésének fontos alkalmai, az egyház által nyújtott rituális, képi, szöveges, zenei megnyilvánulások, a barokk kultuszformák kikristályosodási pontjai. A zarándoklatok során elsajátított vallási ismeretanyag kisebb része középkori gyökerekre megy vissza, és ezzel a zarándoklatok fontos közvetítő szerepet töltenek be a középkori műveltség elemeinek tovább örökítésében. Nagyobb része az egyetemes barokk művelődéshez tartozik, melyben az aktuális helyi, politikai, társadalmi kérdések is kifejezésre jutnak. Ennek a műveltségi anyagnak egyik jellemzője, hogy benne a különböző társadalmi rétegek műveltségéhez tartozó elemek a 18. század közepéig egységet alkottak. Az idézett állítás ugyan a barokkori zarándoklatokra vonatkozik, a gondolatmenetből kiindulva azonban a kijelentés vonatkoztatható a napjaink zarándoklataira is. A zarándoklat, mint vallásgyakorlat, mindenkorban változott, fejlődött, mindig magán viseli az adott kor társadalmi jellegzetességeit. Komplexitása révén képes egyéni, közösségi, társadalmi tartalmakat hordozni, képes azokat a jellegzetességeket felmutatni, amelyek az adott kor vallásosságát jellemzik. Ezen túl a zarándoklat a vallási élmény megtapasztalásának eszköze is lehet, és a vonatkoztatási keretein belül a szakrális kommunikáció aktivizálódásának színteréül tud szolgálni. A késő modernkori zarándoklatokkal kapcsolatban többféle megközelítés is adódik. Az utóbbi évek zarándoklat kutatásai rendre arra az eredményre jutottak, hogy a résztvevők számára a zarándoklat a közösségi formálódás, a közösségi lét megtapasztalásának lehetőségét nyújtja. A zarándoklat tehát nem csak az egyéni élmények, de a közösségi élmények színteréül is szolgálhat. A II. Vatikáni zsinat óta a katolikus egyház életével, vallásgyakorlatával kapcsolatban egyre többször lehet olvasni a közösség és a kommunikáció fontosságáról. Az egyház lényegéhez tartozik, hogy élő, látható szeretet közösség legyen. A közösségben valósul meg az egyház küldetése. A II. Vatikáni zsinat, visszatérve a Szentíráshoz és az ősegyház tapasztalatához, annak szellemében beszélt a közösségről. Az azóta eltelt időszakban az egyházi diskurzus egyik nagyon fontos kérdése volt, hogy hogyan értelmezhető Isten kommunióként, közösségként, és hogy hogyan bontakozik ki ez a kommunió az emberek közötti kapcsolatokban. A kommunikációs eszközökről közzétett zsinati határozat a kommunikációt a kapcsolatteremtés felől határozza meg. Eszerint a kommunikáció több, mint gondolatok közlése és érzelmek jelzése. Legmélyebb szintjén saját magunk ajándékozása a szeretetben. Krisztus kapcsolatteremtése, kommunikációja valójában lélek és élet volt. A kommunikációt tehát a teológusok nem a modern információs technika terminológiája szerint, hanem a szó etimológiájából kiindulva a communis, kommunió, vele lenni, együttlétezés, együttesség a szeretet kifejezés alapján értelmezik. A kommunió, communitas, communicare kifejezések alaki hasonlósága tartalmi párhuzamai alapján következtetéseket vonnak le a keresztény kommunikáció sajátosságait illetően. A kommunió a közösség cselekvésből születik, mely közösséget hoz létre. Ennek csak akkor van értelme, ha a kommunikáció nem közlésként, az embernek önmagáról mások számára adott jelzésként értelmeződik. A közösség, a közösséget teremtő kommunikáció előfeltétele, de gyümölcse is. Viktor Törner amerikai antropológus kutatásai rámutattak arra, hogy a vallási események alatt közben kialakulhat, létrejöhet egy sajátos állapot, amit ő átmeneti közösségnek, kommunitásznak, vagy még inkább kommunitász élménynek nevez. Az élmény létrejöttét pedig az átmeneti rítusokban véli megtalálni. Arnold von Genep definíciója szerint az átmeneti rítusai olyan rítusok, melyek a hely, az állapot, társadalmi pozíció és a kor változásaival járnak együtt. Az átmenet minden rítusa három szakaszból áll. Az elkülönülés, a liminalitás és az egyesülés szakaszából. Törner leírása szerint az első fázis olyan szimbolikus magatartást foglal magába, mely jelzi, hogy az egyén vagy a társadalom elszakadt a társadalmi struktúra egy korábbi rögzített pontjáról, vagy a kulturális feltételek egy korábbi csoportjától, egy állapottól. A közbelső liminális periódusban az alany, az átkelő jellemzői bizonytalanok, olyan kulturális szférán halad keresztül, mely alig vagy egyáltalán nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyek a múltbeli vagy az eljövendő állapotot jellemzik. A harmadik fázisban, az újraegyesülés vagy visszafogadás szakaszában az átmenet beteljesedik. A rítus alanya, akár egyén, akár közösség, ismét viszonylag stabil állapotba jut, és ennél fogva világosan meghatározott strukturális típusú jogok és kötelességek fűzik másokhoz. Az átmeneti közösség, a communitas megtapasztalása segítheti az élmény átélőjét a közösség állandósult formáiba való betagozódásba is. Az zarándoklatra rítusként tekintve tehát a zarándoklat egy átmeneti rítusként is értelmezhető, hiszen ez a rítus társadalmilag megkonstruált változásokat képes előidézni a zarándokok életében. Az átmeneti rítusok fontos szerepet töltenek be az emberek életében, hiszen egy adott állapotból egy másikba történő átmenet zajlik le ezek során, ugyanakkor ezt az átmenetet egyfajta értelmezés és rögzítés is segíti a rítust átélő alany számára. Az átmeneti rítusok a modern társadalmakban is megtalálhatók. A zarándoklat, mint vallásgyakorlat egy olyan rítus, amely a közösségek számára forgatókönyvszerűen megjelenített formába vált hozzáférhetővé és megismételhetővé. Ennek elemei előkészület a zarándoklatra, lelki úti előkészületek, az út megtétele, imák, énekek, közbelső helyek felkeresése, ott a megfelelő imák elmondása, megérkezés a helyszínre, ott különböző vallásos cselekvések végrehajtása, szentmise hallgatás, a szent hely megtapasztalása, gyónás, áldozás, keresztútjárás, imádkozás, és végül a visszaindulás, hazaérkezés. A zarándoklat tehát vallási cselekvések speciális alakzata. Párhuzamosan haladnak egymás mellett a verbalizált, énekek, imák, könyörgések és a végrehajtott cselekvések, egymást kiegészítve. A rituális cselekvéssor elvégzése megerősíti a vallását gyakorlott identitásában, világhoz való viszonyában. Mind egyéni, mind közösségi formáját tekintve itt az utazáson van a lényeg. Az utazás a rítus fontos alkotóelemeként keretet ad az átmenetnek. A zarándoklat három fontos szakasza tehát. A felkészülés, amely magába foglalja a motivációt, szándékot, közösségi együttléteket, ráhangolódást, fizikai és lelki készülődést, tervezést. A Szent Márton zarándoklat esetében ez a felkészülés a résztvevők számára alapvetően egyéni volt, de a szervezők által küldött zarándoklevelek a közösségi felkészülést is elősegítették, amellett, hogy nagyon praktikus információkkal is ellátták a zarándoklatra indulókat. Ezeket a zarándokleveleket a Szent Márton év honlapján, a Szent Márton zarándoklatra vonatkozó leírások mellett még mindig meg lehet tekinteni. A második szakasz az útonlevés szakasza, mely nagyon sok további elemre bontható. Az útonlevés magába foglalta az elindulást és a megérkezést, az ismerkedést, a csoportok kialakítását, az útrabocsátást, az út során a hétköznapi identitások megváltozását, az utazó identitás szimbolikus és valódi felvételét, az út megélését, megszentelését, amely egyéni és közösségi módon történt. Ezt segítették elő a fizikai és lelki élmények, a közösségi események, az egymásra figyelés, egymás segítése, és a közösségben levés, mint pozitív élmény megtapasztalása. A Szent Márton zarándoklat útonlevésének élményét és a közösségi élmény átélését nagy mértékben segítette az, hogy a zarándoklat Szent Márton életének eseményeire épült. Az egyes fizikai állomások között olyan szövegek közös feldolgozása történt meg, amelyek segítették a zarándokokat a szent életének megértésében és az általa átélt történések, élmények közös feldolgozásában. Szent Márton életét Sulpicius Severus ókori író Márton élettörténetéről írt művének részletei alapján olvasták el, és dolgozták fel közösen a zarándokok. Az utolsó szakasz pedig a megérkezés, az elválás, a hétköznapokba való visszailleszkedés, ahol az átéltek feldolgozása történt meg. Felolvasnék néhány zarándok beszámolót, melyet kérésemre a zarándoklatra résztvevők küldtek. Számomra a zarándoklat nagy várakozással kezdődött. Elindulni egy úton, keresni a megerősítést. A napi gyaloglások, a kilométerek fogyása egyre közelebb vitt ahhoz, amit sejteni véltem, béltünk. A közösségben eltöltött idő, a beszélgetések mind megerősítették bennem, ez a zarándoklat kezdete az elfogadásnak, egy útmutató korunk tévelgőinek, nekem. Jó zarándoklatot mindenkinek. Így szólt Attila beszámolója. Évekbe telt, míg megtaláltam Isten útját a gyalogos zarándoklatokban. Gyakran hívő embereknek mondjuk magunkat, miközben nem merjük az életünket Istenre bízni. Persze, késhegynyi vékony az út, az Isten kísértés és a ráhagyatkozás között, de én megtapasztaltam a különbséget. Amit a bencés atyák tettek értünk, hívekért, azt csak úgy jellemezhetném, hogy megtaláltam a szeretetet. Egész életemben azt kerestem, hogy mások elfogadjanak, szeressenek, és egyszer csak úgy találtam magam, hogy Isten szeretete körülvesz mindenki által. Hangsúlyozom, minden zarándok a mártoni irgalmassággal, Isten szeretetével vett körül. És én, konkrétan bűnös ember, merhettem elhinni, hogy Isten szeretetén át hozzátettem valamit a többi zarándok hitéhez, reményéhez. Kicsit úgy éreztem magam, mint Jézus tanítványai. Mi láttuk ezt a csodát, de a többiek hogyan fogják elhinni? Csak is a mi hitünk továbbadásával, tanúságtételével. Amin bizony sokan csodálkoznak, de a mustármag kisarjad. Szólt Judit vallomástétele. A Szent Márton zarándoklat életem egyik legszebb élménye marad. Testileg, lelkileg és szellemileg is tökéletesen feltöltöttem az úton. Az olyan, amúgy a zarándokutakkal együtt járó kellemetlenségek, mint vízhólyagok a lábon, szúnyoginvázió és hasonlók, túlélhetők és feledhetők voltak. A csapatunk a kilométereket róva igazi közösségé érett. Jó magam, és többek azóta is tartjuk a kapcsolatot. A lelki vezetőink kiválóan tették a dolgukat, a kissé kritikusabb helyzetekben is tudtak határozottan, de kellő tapintattal döntéseket hozni. Az ellátásunk csúcsminőségű volt, köszönet ezért a kedves élelmezésért felelősnek, továbbá Balla Géza borásznak, aki a Gizella királynéről elnevezett kitűnő borával derítette fel esténként a szívünket, hogy a fárasztó nap után még dalra is fakadtunk. Nagyszerű embereket ismertem meg, és a foglalkozásuktól függetlenül értékes párbeszédeket folytattunk az élet különböző kérdéseiről, örömeinkről, bánatainkról. Hosszan sorolhatnám még a hálám mondatait, de befejezésül csak annyit mondok. Már holnap újra útra kelnék ezzel a csapattal, akár dupla annyi távolságra is. Adja az Isten, hogy ez a vágyam, ha nem is mindjárt holnap, de egyszer még valóra váljék. A műsor vége felé szeretnék felolvasni egy olyan imát, amellyel minden reggel az zarándokok útra indultak, vagy a fogadók, vagy az útrabocsátók imádkozták el, vagy közösen az zarándokok. Ez egy olyan úti imádság, amellyel nagyon régóta bocsátják útra az zarándoklatra indulókat. Simuljon előzékenyen lábunk alá az út, és támogassa meg szél a hátunkat. Urunk, segíts lépteinket! Arcunkat fürössze fényében s melegébe a nap, és bő eső itassa szomjas földeinket. Amíg újból nem látjuk egymást, Isten tartsa meg óvó tenyerén szállásadóinkat és szeretteinket. Ha pihenünk, hajoljon Isten hozzánk, és tartson gyöngéden óvó tenyerén. Fölfele vezessenek útjaink, és barátságos idő kísérje lépteinket, a szél pedig támogassa erősen a hátunkat. Kívánjuk, hogy legyünk már rég otthon az égben, amikor az ördög észreveszi hiányunkat. Az Úr legyen előttünk, hogy jó utat mutasson nekünk. Az Úr legyen mellettünk, hogy karjaiba zárjon, és megvédjen a veszedelmektől. Az Úr legyen mögöttünk, hogy oltalmazzon a gonosz cselvetéseitől. Az Úr legyen mi bennünk, hogy megvigasztalódjon, ha szomorúak vagyunk, hogy megvédjen, ha ránk rontanak. Az Úr legyen fölöttünk, hogy megáldjunk minket. És mindannyian válaszoltak rá, Urunk, segíts lépteinket. Ez volt a Vallás és Kommunikáció című műsor januári adása, mely a 2016-os Szent Márton év egyik fontos eseményéről, a Szent Márton zarándoklatról szól. A következő adással egy hónap múlva jelentkezünk. Mindenkinek áldott új évet kívánok!
Vallás és kommunikáció. Hitünk kifejezési formáiról szóló műsorunkat hallották.